Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Ma Székelyudvarhelyről jelentkezünk Balázs Árpád író, újságíró, a Jelen krónikásának vendégei vagyunk. Kornis Péter szerint közösség az, ahol az egyik ember átöleli a másikat. Balázs Árpád minden tettével átöleli és szolgálja a közösséget. Ma egy tartalmas életpálya fontosabb állomásairól beszélgetünk. Ha idejük megengedi, tartsanak velünk. A zenei betéteken az Omega, László Attila, Farkas András, Demjén Ferenc és Nagy Mária énekel. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk. Műsorunkkal Székelyudvarhelyről jelentkezünk, Balázs Árpád krónikással beszélgetünk. Ő mondta, hogy így fogalmazzunk, mert annyi mindennel foglalkozik, hogy kevés 2-3 perc, hogy felsoroljuk, hogy mi mindennel. Mivel régóta ismerjük egymást, tegeződni fogunk a műsor folyamán. Mit kell tudni rólad, Árpi? Ki a Balázs Árpád?
Elég nehéz megfogalmazni, hogy ki Balázs Árpád. 1957. október 23-án születtem, azt mondták, a forradalom gyermeke vagyok. És Korondon. Onnan indultam, ma Székelyudvaron vagyok, itt élek, itt van a családom. Úgy érzem magam udvarhelynek, hogy soha nem felejtem el Korondot. A tanulmányaimat Korondon kezdtem, és Székelyudvaron folytattam. Véletlenül cseppentem bele a média világába 1990-ben, a fordulatkor, a korszakváltáskor, a rendszerváltáskor. Azóta dolgozom benne, igaz már 10 éve Parkinson korban élek, Parkinson betegséggel, ezt viselem, cipelem. De mellette sok mindent tevékenykedek, mindenben foglalkozom tulajdonképpen.
Mi vonzott a média fele? Vagy volt egy lehetőség, és akkor azt meglovagoltuk?
Pontosan így van. 1990-ben Udvarhelyt még teljesen gyerekcipőbe járt a média. Zengliczi Zoltán barátommal nekifogtunk házi televíziót gyártani, házi műsorokat, és így csöppentem bele a médiába akaratlanul. Ezt a részt ugye ki kellett tölteni, ki kellett használni. Létrehoztuk az első helyi televíziót, elkövettük az első élő közvetítést Bálint Jóska barátomnak a nagyszobájából. Ezt nem lehetett abba hagyni, és így folytatódott aztán a Magyar Televízióval való kapcsolatom, az Atibetával, az UTV-vel, a Marosvásárhelyi Rádióval, a Láncid Rádióval, a Kossuth Rádióval és a sajtóval.
Amikor az ember úgy dönt, hogy készít egy ilyen családi televíziót, akkor milyen engedélyek kellettek hozzá? Vagy akkor semmi engedély nélkül, csak a kábeleket összebogoztátok, és megteremtettétek a technikai feltételeket?
Volt ennek még egy előzménye. A 80-as években rádióműsort gyártottunk a Gábor Áron vállalatnál, ahol dolgoztam, a kultúrfelelős voltam ottan, és létrehoztuk a belső rádiósítást. Rendes műsor volt minden nap hétfőtől szombatig, úgynevezett idézőjelben médiás, engem szemeltek ki a 90-ben, én legyek a médiás gyerek. Olyan időszak volt 90-ben, hogy nem kellett semmi engedély. Senkitől sem kellett semmi véleményt. Azt tudtuk, hogy kit kell kérdezni, de mit kell kérdezni, még nem igazán tudtuk, de csináltuk. Rengeteg dokumentumfilmet készítettünk, amit nagyszerűen fel lehet ma használni, mint archívum, mert már eltűntek azok az épületek, azok az utcák, azok az emberek, és jó források a médiások számára ezek.
Mielőtt a tévézésről beszélgetnénk, azért térjünk vissza egy kicsit a gyári rádiózáshoz. Ott milyen műsorok készültek, és hány órában?
A gyári rádiózás az érdekes volt, reggel 7 órakor kezdődött, és 9 óráig tartott az irodában. Az irodákban úgymond egész nap volt zenei háttér, de a műsor az igazából reggel 7-től 9 óráig volt, a szerkesztett műsor volt, hárman voltunk szerkesztők, Kis György Ágni, Isten nyugtasson, Bálint Árpád, és még voltak munkatársak, most már nem jutnak eszembe a nevek. Minden napnak meg volt a maga témája, hétfőn a politikáról szólt. A politika nagyon érdekes volt, egy csinyán kellett bánni vele. Mondok egy esetet. Ugye be kellett mondani, hogy hol járt a házas pár, mit látogattak meg, és akkor csejtünk, mindig betettük azt a dalát utána, hogy úgy még sosem volt, hogy valahát ne lett volna. Tehát evel is jeleztünk, vagy aláírtak valami szerződést, akkor, hogy hazudnak a gyöngybetűk a hófehér papíron. Tehát játszottunk a tűzzel igazából akkor. Kedden a gazdasági volt, szerdán a kulturái, csütörtökön a technikáit, volt olyan is technika vívmányai. Többére nem emlékszem, de a vége az lett, hogy 88 decemberében karácsonykor elkövettem, hogy nem kellett volna, azt mondtam, hogy ünnep van ma. És onnan el is távolítottak, úgyhogy az ünneppel együtt én is mentem. Nagy házkutatás volt, minden szalagtárat, akkor szekuritáti lefoglalta, elvitték, úgyhogy így tért véget a rádiós karrierem a gyárba.
Na de annak idején mire dolgoztatok? Szallagra, kazettára, vagy élőbe ment minden?
Kastán nagy magnónk volt, szallagra dolgoztunk, sajnos szalagtár sincs meg, mert a privatizálás mindent elvitt magával. Bálint Árpád volt a hangmérnök, ugye, gazdasági mérnök volt, de hangmérnök is volt, kitűnő dobos zenész volt, jó füle volt, és ott készítettük a műsorunkat. Izgalmas volt, érdekes volt, szerették az emberek, mindig készültünk szilveszteri műsorra, mindennel készültünk, valamit mindig hoztunk, valami újat, amit érdekelt az embereket.
És hogy tudtátok megvágni az anyagot?
Ott nem volt megvágás lehetőség.
Akkor élőszerű felvétel volt.
Késleltetett élő, úgy szoktuk mondani, késleltetett élőszerű felvétel volt. Rengeteg anyagot, interjút készítettünk ottan, és volt, amikor élőbe ment az adás.
Az elvtársak előtte meghallgatták, hogy ez szalonképes vagy nem szalonképes?
Nem hallgatták meg. Jó vezetők volt, bizalmas emberek voltak. A szakszervezeti vezető és a pártvezető is nagyon jó ember volt, ők tudtak a dologról. Azelőtt bementünk, megbeszéltük, hogy miről lesz szó, de azelőtt még megbeszéltük azt is, hogy a Kossuth Rádióban, Szabad Európán mit beszéltek aznap reggel, úgyhogy élveztem a bizalmukat, úgymond.
Hát akkor a tévézésre való átváltás az nem is volt olyan szűz terület. Gondolom, akkor már valamilyen tapasztalat felhalmozódott.
Igen, ez a kis tapasztalat ugye szolgált arra, hogy én lettem a televíziós, ma is emlegetik a Falas bácsi, mert ilyen vízjátékokat is vezettem az Atibetán, megállítnak az ismerősök, ez a Falas bácsi. Ha nem is tudják a nemet, de tudják, a Falas bácsi vagyok, és jól esik ez a visszajelzés.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Hogy emlékszel most vissza azokra az időkre, amikor se technikailag, se tapasztalataiak, sehol nem volt az egész médiás tudásod, de azért csináltátok, mert lelkesek voltatok, és kihívást láttatok ebben.
Így van. Az első időszakban valóban nem tudtuk megjárni az anyagokat, úgy, hogy tudtuk dobantása, hogy talált, nem talált, és kimentünk a Magyar Televízióhoz egy portré műsorral, anyaggal. Kurdinák Alajos megnézte, azt mondta, hogy nagyszerű gyerekek. Ehhez csak egy kicsit kell még hozzányúlni, és ez így mehet be a műsorba. És az olyan erőt adott nekünk Rudinák Alajosnak a biztatása akkor, és nem mondjam, hogy még honorárium is adtak, ami fantasztikus volt. És erőt kaptunk, és csináltuk. Úgymond ingyen csináltuk. Bérmentve, mert az utazásra ráment a forint. de szerettük csinálni. Mai napig is szeretem csinálni. A rádiózást pláne imádtam, amit tudtam járni, a településeket, az emberekkel beszélgetni, az embereket megszólaltatni. Az emberek el akarják mondani az örömüket, a bánatukat, és ott kell lenni mindig a riporternek, ahol ezek a források vannak.
Annak idején még VHS kazettára dolgoztatok? Vagy már profi felszerelésetek volt?
Eleinte VHS-re kezdtük, utána pedig aztán SVHS, és úgy folytatódott. Utána pedig átlovagoltam a Prima Rádióhoz, és 9 évet ott töltöttem. Ebben az időszakban tudósítottam a Marosvásári Rádiónak. Az is egy szép időszak volt.
A témákat mi alapján választottad meg, ami éppen az aktualitás volt, vagy te inkább szeretted a néprajzot, a történelmet, meg hasonló témákat is boncolgatni?
A témát az élet adja, a mindennapok adják, és én éltem ezzel a lehetőséggel. Mihol volt, oda mentem, és ott kérdeztem. Persze a történelem, a földrajz, ugye kedvencem, én az a típus vagyok, az én familiámban mindenki gyűjt mindent a történelemről, mindent tudunk, vitatkozunk is elég sokat. Nagybátyáim, akik nem jártak se a Budapesten, Budapestnek minden utcát versbe festották sorolni, hogy erről nyílik, arra nyílik, balra. Úgyhogy ilyen a mi familiánk, aki a Balázs családot ismeri, az tudja, hogy mindenki gyűjt könyvet, képeslapot, régiséget, régiségkereskedőt, tehát mindennek vagyunk.
Annak idején könnyebb volt rádiózni, tévézni, mint mondjuk manapság?
Hát nem tudom, amilyen, mert már rég nem rádiózom. Rádiót hallgatom, tévizek is, de szerintem, aki szereti ezt a szakmát, aki benne él, aki igazán vérbeli rádiós, annak könnyű. Jártam a vidéket, nekem nem számított, hogy Fenyőkút, Kalandatető, mentem, készítettem az interjúkat, és kitűnő interjú alanyokat találtam, akikből folyt ki a szó, nem is kellett kérdezni.
De annak idején bizonyára nem is tiltakoztak, hogy jaj, ő most nem mondja-e, mert vajon milyen bajom származik belőle, azért manapság inkább meggondolják, hogy most annyi televízió meg rádió van a piacon, és egyik jobban rálicitál a másikra, és ezért lehet, hogy egy kicsit úgy tartózkodóbbak az emberek, de annak idején szerintem egy ünnepnap volt, amikor egy újságíró meglátogatott valakit.
Így van, tényleg valóban egy ünnep volt, akkor nem voltak még a reklámok, lehetett a reklámokról is beszélni, nem kellett meggondolnod, hogy beleépítheted a reklámot, vagy nem. Mi csak beszélgettünk. Folyt a beszélgetés, és annyi. Ma már meg kell gondolni, hogy ne legyen az reklám. Az önkontroll kell működjön az emberbe.
Azt számon tartod-e, hogy mikor lettél olyan nagyon népszerű itt az udvarhelyiek, meg a hallgatók, nézők körében? Vagy ez már az első perctől érezhető volt? Amikor végigvonultál az utcán, akkor, ahogy említetted, a Falas bácsit megismerték, vagy mikortól vagy te Balázs Árpád, akit úgy nagyon megjegyeztek?
Én azt hiszem abban az időszakban, amikor a Népszínháznál játszottam. Népszínháznál is 9 évet, érdekesek ezek a 9-es számok. 9 évet játszottam. Sári Bírót elkezdve Marton Lilinek a darabjáig, Mihez Györgytől játszottunk. Leonyid Zorintól a Varsó Melódia, ami Sinka Erzsikével játszottam, az gyönyörű dráma volt, kétszemélyes dráma, sosem felejtem el. Csak sajnos erről nincsenek felvételeink, akkor már megjegyezték a nevemet. Persze a televízió az egy másik időszak, másik korszak, ott is már tudták. Ma is tudja mindenki, hogy ki Balázs Árpi. Voltak a 90-es években egy nagy műsorok, ezek sűntek a lelátókon, műsorokat vezettem, nem csak a televízióban, hanem ilyen divatbemutatók voltak, nagyon népszerűek voltak, nem tudom még milyen előadásokat is, úgyhogy ezeken mind részt vettem, és mind műsorvezetőt is ismertek engem. Tudják, hogy ki vagyok, ismernek, mind a rossz pénzt.
És mikor volt magánélet? Mert hogyha ezt mindig összeadjuk, a 24 óra nem elég, csak erre a tevékenységre.
Hétvégeken azért szakítottam, úgy csináltam, hogy vittem a családot is magammal. Ha olyan volt a lehetőség, jött a család is velem, de legtöbbször azért a feleségem mindig neheztelt, hogy rád kell várni mindig, de ilyen a szakma.
Azt hiszed, hogy tetteid csak értelmetlen küzdelem, és bármit mondasz, meg se hallják, nem veszik még észre sem. Ne légy magad, és ne add fel, még ha úgy érzed, hogy bántanak. Légy szabad, és bátran énekelj az egész világnak. Ne engedd, hogy a hazug szavak majd végleg elsodorjanak. Most vagy itt, s most legyél hát önmagad. Ez a pillanat, Csengjen hangot szüntelen, nehogy a csendben vesszen el. Legyen erdei kis patak, miből árad folyó végtelen. Nem jöttél ide hiába, tudod, nincsen véletlen. Itt el nem vagy kevesebb biztosan. Feled, hogy küldetésed van. Minden úton újra kezdett az egész életed, és minden dalban megtalálod elveszett hited. Mert annyi minden van, mit még nem láttam, s mégis vár reád. S annyi mindent kapsz, mit megköszönni nem is tudnál már. Ne engedd, hogy a hazug szavak majd végleg elsodorjanak. Most vagy itt, s most legyél hát önmagad. Szengjen hangot szüntelen, nehogy csöndben veszel el. Legyen erdei kis patak, miből árad folyó végtelen. Nem jöttél ide hiába, tudod, nincsen véletlen. Itt el nem vagy kevesebb biztosan. Küldetésed van. Szengjen hangot szüntelen, nehogy a csendben veszel el. Legyen erdei kis patak, miből árad folyó végtelen. Nem jöttél ide hiába, tudod, nincsen véletlen. Itt el nem vagy kevesebb biztosan, és ne feledd, hogy küldetésed van. Küldetésed van.
Van két fiad, a fiúk hogy álltak az ügyhöz, hogy apu ennyire ismert veled, elmertek indulni egy idő után az úton, hogy mindenki a nyakadba szökött és felismert és beszélgetni akart veled?
Mind a kettőbe valami mocorog, média szempontjából, mert Leel fiam, ő optikus most, sikeres optikai üzletet vezet, ő is rádiózott egy időszakban, volt ifjúsági műsor a Prima Rádiónál, neki tetszett ez a rádiószakma. A kisebbik, Hudor, ő szakács, neki volt külön tévés műsora, és nagyon jól csinálta, én örventem, és tanácsokat is adtam, meg is kérdezte, hogy mi a véleményem egy adás után, és az jól esett nekem.
Amúgy, amikor te voltál a média sztárja, akkor is megbeszéltétek a családban, hogy na ez a műsor hogy sikerült szerintetek, a család véleménye számított, vagy a hallgatói vagy nézői visszajelzés volt az irányadó?
A nézői vélemény az nagyon fontos volt, de a családban is megbeszéltük. Emlékszem, hogy nagyon nehéz volt elviselni, hogy az én gyerekeim nem játszhattak, mert ugye napi nyeremény játék volt a rádiónál, lehetett nyerni valami, és mondtam, hogy ti nem játszhattok. Ezt ők nem tudták megérteni. Sokáig nem tudták megérteni, hogy miért nem játszhatnak, ők is akarnak nyerni. Elmagyaráztam nekik, de mint hiába volt.
Mikor jöttek a könyvek az életedbe? Mert ha jól számoljuk, olyan 15 kötet már eddig megjelent.
15 könyvet írtam. 90-es évek elején szólt a Komán Bodrogi Csaba birkozóedző, hogy Kolondon birkozó verseny van, nem megyek vele? Lőrinc Márton birkozó verseny. Nem igazán tudtam, ki volt Lőrinc Márton. És akkor Szűs Lajos tanítóbácsim magyarázta nekem, hogy ki volt Lőrinc Márton, olimpiai bajnok 1936-ban Berlinben, és akkor annyira beleszerettem ebbe a témába, hogy kezdtem foglalkozni vele. És akkor írtam meg az első kötetemet Lőrinc Mártonról. Utána aztán még megírtam udvarhelyi birkozás történetét, birkozással foglalkoztam, 5 birkozónak az életét dolgoztam fel, többek között Simon Lászlóét is, a marosvásárhelyi Simon Lászlóét. Ez tetszett nekem. Igen ám, de a birkozással foglalkoztam, jött a helytörténet, a régi szerelmem. Én egy olyan lakónegyedben nőttem fel, lent a Rákóczi úton itt udvarhelyen. Szüleim elváltak, beköltözött édesanyám udvarhelyre, és vele voltunk, amit lebontottak. A 70-es évek kezdtek bontani. Én láttam azt az utcát még, hogy élt annak idején, és látom ma, hogy tömbháncokat a helyén. Ismertem az embereket, Flöri Baba francia tanárnőt, Szakás Zoltán volt országgyűlési képviselő, Dobos Ferenc kommunista polgármestert, Hecserházat, mellett a Csíszárkocsmát, és láttam azt is, mikor lerombolták. Ez bennem mélyen ért. És ez a kérdés mindig foglalkoztatott, és eldöntöttem, hogy egyszer írok róluk. És nekikezdtem lassacskán. A közösségi oldalon írogattam, és láttam, hogy tetszik az embereknek. Nem csak tetszik, hanem érdekli is. És az érdekesség a fiatalságot érdekelte, hogy mi volt ott. Nem tudják a múltat. Ez volt az a pillanat, amikor nekikezdtem a várostörténet úgymond megírásának, hogy kik voltak a régi házak lakói. Ma már elmondhatom, a városközpontban valamennyi épületnek tudom, hogy ki volt régebben a lakója, milyen üzletek voltak, milyen kocsmák voltak. Ha végigmegyünk udvarhely történelmi központjába, akkor kérdezheted bármi épületet, mert tudok valamit mondani róla. Nincs olyan ház, amikről, hogy kik voltak benne, kik éltek, meddig éltek, kitelepítették vagy nem telepítették, kötelező lakás volt, kitelepített bárok voltak, amiről nem tudtunk, amiről ma se tudnak az emberek. Ezt foglaltam könyvbe, a Ránk hagyott örökségbe. Ennek készítem most a második kötetét. Az városunk székelyudvarhely lesz, és ebben benne lesznek a temető is. A temetőink kitűnő történelmi szelet a város történetében. Rengeteg jeles ember pihen ott, és nem is tudunk róla. Ezzel dolgozom most.
Közösségi média az nem is olyan régen van, sőt, számítógép is csak a 2000-es évek elejétől van elterjedve itt nálunk. Azelőtt jegyzeteket készítettél? Már azelőtt is bizonyos dolgot feljegyeztél, vagy amikor ebbe beleástad magad, akkor egyből mindent kezdtél ott írni és kiadni?
Azelőtt jegyzeteket készítettem, cédulákat készítettem, volt egy csomó cédulám, azt eldobtam később, de most bánom, hogy eldobtam a cédulákat, mert a cédularendszer az jó volt, osztályoztam. De ugye jött a közösségi oldal, és mindent megváltoztatott, engemet is. Utána rájöttem, hogy tévedtem, de már késő. A közösségi oldal sok jó dologra fel lehet használni, rosszra is. De én inkább a jóra használom. Rengeteg követőm van, naponta jelenkezem, mindenféle hírrel, meg is keresnek engemet telefonon, meg belső levelezésben is, hogy vonat mikor indul, azt is megkérdezik tőlem. Azt hiszem, mindent tudok. Próbálok, hogy mert tudok, válaszolok, amire nem. Jó, de csak mértékkel, olyan, mint a jó bor. Az is csak mértéke.
Aztán könyvek születtek az önkéntes tűzoltóktól elkezdve mindenről is, majdnem. Ezek a témák, ezek mennyire testhez állóak? Vagy hogyha már beleástam magamat a város és a környék történelmébe, akkor úgy illik, hogy kivesézzünk mindent? Vagy hogy jönnek ezek a kötetek?
Albert Csaba, a Hargita megyei önkéntes tűzoltók egyesületének elnök azt mondta, ha már írsz a helytörténetről, a városról, akkor te tudsz írni a tűzoltókra is. Mondtam, Csaba, nem biztos. Félig vártam, és rösteltem, elvállaltam. Azt hiszem, könnyű dolgom lesz. Minden településnek van falu monográfiája, ott benne vannak a tűzoltók, hogy kiderüljön. Alig van egy-két monográfia, ami benne vannak. A tűzoltók mindennek ki voltak felejtve, de belevágtam az udvarhelyszéki tűzoltók történetébe, és megírtam. Úgy írtam meg, hogy ennek nem volt úgymond könyvészete, se udvarhelyen, se Csíkországban nem készült könyv róla a tűzoltókra eddig. Ez az első könyv, az enyém. Mondhatom azt is, úttörő kiadvány, amely összefoglalja a két régiónak önkéntes tűzoltóit.
Levéltárban sem lehetett adatokat találni?
Levéltárban mindig azt találod meg, amit nem kellene. Mikor a könyvet kiadod, utána jönnek azok az adatok, amit kerestél korábban. De voltam könyvtárakban, Hargita megye levéltárban, van az Arcanumon, a nagy adatbázison, ott is próbáltam az Országos Széchenyi Levéltárban, kértem engedélyt a Magyarországos Tűzoltó Szövetségtől, amit meg is adtak, hogy kutathatok ebbe a témába. Úgyhogy sok mindent, amit lehetett, és élő forrásból természetesen az emberektől, amit tudtak. Az a helyzet, hogy most már utolsó 24 óra is letelt, itt már kihalt az a generáció, aki még tudott valamit a tűzoltók életéről, és valamikor a faluba virágzó tevékenység volt a tűzoltás, a tűzvédelem. Ma is vannak tűzoltók, de egészen másképp működik, mint régebben a gyerekkoromban.
Nehéz volt kiadni ezeket a könyveket? Vagy ahogy telt az idő, és egyre több könyv jelent meg, akkor azt gondolná laikus, hogy egyre könnyebb egy újabb kötetet megjelentetni? Már támogatók vannak, vagy mindent saját pénzből kell megoldani?
Támogatom mindig akad, de mikor ki kell adni a könyvet, akkor a támogatók elillannak, elpárolognak. Volt segítségem, nem mondom, hogy nem volt segítség, de igazából mindig magamra vagyok utalva, a zsebbe kell nyúljak, vagy hitelt kell szerezzek valakit, de megoldottam mindig. Már az ígérgetésekből tele van a padlás, úgyhogy én azokra nem számítok, nem is akarok a továbbiakban.
Önök a Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Amióta ismerlek, ilyen izgi-mozgi ember vagy, hogy minden közösségi dologba belefogsz, mindent próbálsz kézben tartani, ha valamit látod, hogy nem úgy működik, akkor megpróbálod segíteni. Honnan ez a mérhetetlen nagy energia, és mi az, ami neked ebben örömet okoz? Tehát miért csinálod?
Én örök életemben mindig inkább szerettem adni, mint kapni. És nekem az jól esik, ha valakinek örömet szerzek. Ha egy műsort levezettem, és láttam, hogy jó szórakozik a közösség, akkor én boldog voltam. Nem mondom, hogy családom háttérbe nagyon örvendett a történetnek, de nekem ez jutott osztály részű. Ezt szeretem. A közösségbe élni, tenni, és jó közösségbe élni, barátokkal, jókat beszélgetni. Nekem kiadós beszélgetés többet ér, mint akármi.
Ez a mérhetetlen sok munka valamilyen szinten el van ismerve?
Kaptam 2009-ben Bálint András díjat, aminek nagyon örvendtem. Még Andrásnak a feleségét, ő vettem át a díjat Csíkszeredában, és az idén a Rotary Klub díjazott közjó díjjal, ami szintén jól esélyezés volt. El is fogadtam, egyhangú volt a szavazás, nem volt ellenszavazat, úgy mindenki azt mondta, hogy átmehet. Zöld utat adott a lehetőségnek, úgyhogy ez jól esik. A díjazás, a díj felemeli az ember lelkét, és megsimogatja. Ha tudnék, azt mondanám, hogy nem esett jó. Jól esett.
Meg szoktad nézni, hogy kitől kapod a díjat? Vagy már az öröm, hogy egyáltalán észreveszik azt, hogy mit csinálsz?
Meg szoktam nézni.
De diszpolgár is vagy, meg sok minden vagy.
Ezt nem említettem. 2005-ben az árvíz idején, hogyjába díszpolgárnak avattak, az is jó volt, jól esett. Nagyon sokat dolgoztam az árvíz idején, tudósítottam, nem csak tudósítottam, hanem kétkezi munkával is szolgáltam a települést, és annak ma is látom a jelét. Ezért boldog vagyok.
Említetted a betegségedet. Erről is úgy beszélsz, mintha ez a világ legtermészetesebb dolga lenne, holott ez szerintem nem az. Mennyire gátol a lendületben, a munkádban, a mai munkádban ez a betegség?
A Parkinson-kor az teljesen ismeretlen betegség, míg az orvosok se ismerik teljes egészében, ezzel élek 10 éve. Hadd ne mondjam, a parkinsonosok körét is megalakítottam Székelyudvarhelyen, közösségi oldalt készítettem nekik, foglalkozok velük, én lelátogatom mindeniket, megnézem, hogy hogy van, mint van, mind a kotó viselkedek. Elég nehéz élni vele, aki nem ismeri a betegséget, az nem is gondolja, hogy reggel még nem tudok elindulni, és egy óra múlva már pörgök. De van olyan, hogy tényleg egy órával azelőtt még nem tudok mozdulni, mert nem megy, izommerevségem van, utána pedig pörgök. Sok mindenben hátráltat, de én már megszoktam, vele élek. Próbálom a szabályokat betartani, és a családom már tudja, hogy miről szól a történet. Addig volt nehéz, amíg ők megismerték ezt a betegséget. Hogy nem tudsz idejönni? Mondom, nem tudok mozdulni. Hogy nem tudsz mozdulni? Nem tudok. Nem hitték el. De utána rájöttek, hogy miről szól ez a betegség. Amióta megvolt a műtétem, Vásárhelyen végezték, egy dódop a műtétem, vékonybélbe vezetéket helyeztek be, azon keresztül kapom a gyógyszert, egészen másképp mozgok. Könnyebb lett az életem, most már tudok közösségekbe is menni, ott tudok egy előadáson lenni, le tudok ülni egy órácskát, úgyhogy én vele élek.
Az, aki nem tudja, hogy miről szól ez az egész, az hogy néz rád? Meglepődik, amikor ilyeneket mondsz, hogy jaj, nem tudok felállni, görcs fogta el a lábamat, a kezemet. Próbál segíteni, vagy tehetetlennek érzi magát, és akkor inkább nem kérdezősködik, mert nem tudja, hogy mit illik mondani ilyen esetben.
Az első reakciója az embereknek, hogy hívja kementőt. Nem kementőt hívni. Csak segíteni kell egy picit, aztán elindulok, megy az élet tovább. Sokan nem tudják. Volt olyan is, aki azt, hogy el lehet kapni. Nem lehet kell kapni Parkinson-t. Ezt örökölni lehet. Nem is tudom, hogy lettem én ennek a betege, de nem lehet elkapni. Ez nem ragás betegség, butaság ilyen mondani, ilyen kérdezni.
Említetted, hogy ahol csak tudsz, ott vagy, előadásokon, koncerteken, szelektálsz? Mert manapság nagy a kínálat, valamiből szelektálni, vagy ilyen mindenevő vagy.
Most már válogatok az őszinteséget, meggondolom, hogy este meddig tart nekem a gyógyszer hatása, és hova tudok elmenni, ami tetszik, ami érdekel, elmegyek. Autót is vezetek, ugye? Persze, ha nem érzem, akkor nem ülök autóba, de úgy érzem, hogy tudok vezetni, hogy biztonságosan másnak nem okozok kárt, vagy balesetet, akkor megyek. Én megállíthatatlan vagyok.
Ha tudnánk, mit hoz a holnap, a sorsunk mit ígér, hogy jót
vagy rosszat tartogat az élet, majd hoz reám, vagy hoz valami szépet, mi lenne, ha tudnánk elő. Sorsán bár jól tudja, hogy mit kellene tenni, hogy melyik úton merre kéne menni. Még választhatna jó és rossz között, ám mégsem dönthet ő a sors fölött. Lám csak mi szerencse, hogy jövőnk titok marad. Ha sorsunk velünk mostohán is bánik, még remény van rá, hogy majd jobbra válik, a holnap fényes déli bábbal ámít. És éltet a remény, leszel a győz. Vihar egymást váltja, mi meg csak haladunk, utunkon mind tovább. Bár jól tudja, hogy mit kellene tenni, hogy melyik úton merre kéne menni. Még választhatna jó és rossz között, ám mégsem dönthet.
Könyvekhez informálódni most már könnyebb, hogy van az internet, vagy most már annyira ismert vagy, hogy az adatközlők ide is jönnek, hogyha te nem tudsz hozzuk menni, akkor ide jönnek, és itt beszélgettek el a családi háznál.
Én inkább szeretek hozzuk menni az adatközlőkhöz, onnan informálódni első kézből, mindig is az a legjobb. Első kézből kapod az információt. Látni kell a helyzetet, például a helytörténeti kérdésekben fel kell mérni, le kell fényképezni, utána kell kérdezni, ez csak ott lehet, nem lehet ide. Volt olyan eset is idejött, hogy elmeséli a történetet, de az nem igazi. Az a mű, ott kell lenni a helyszínen, ez a legfontosabb, mindig.
Azt összeszámoltad-e, hogy tévésként, rádiósként hány anyagot készítettél, és valamilyenféle archívumod van-e, amit időnként vissza tudsz hallgatni, és legfeljebb a fiúk is, vagy az ismerősök azt mondják, hogy hú, ott fiatalos a hang, jó, de jó volt a téma, még abban az időben is, ritkaság számba ment, úgy néha hallgatod magadat, van-e mit hallgatni?
Jó kérdés. Hangom is változott. Sokszor meghallgatom, hogy ezt én mondtam, milyen jó kérdeztem. Nem hiszem el. Rengeteg adást gyűjtöttem össze, én annak idején gyűjtöttem a VHS felvételeket, a rádió hangfelvételeket, és összegyűjtöttem. Van egy közösség oldalon, városunk Székelyudvarhely, oda mindent, ami megvolt nekem. A tévézés első időszakáról, a rádiózás első időszakáról, azok mind fel vannak oda töltve, bárki hozzáférhet. Rengetegen keresnek meg, hogy annak idején ő beszélt volt tévében vagy rádióban, megvan-e. Nem mindig van meg, de ha megvan, akkor nagyon örvendek, ha megtalálom, és tudok segíteni, örömet szerzek valakinek.
Ez van rendszerezve, vagy tudod, hogy körülbelül melyik polcon kell keresni?
Sajnos még nincs teljesen rendszerezve. Jó lenne egyszer rendszerezni az egészet. Nem hiszem, hogy lesz ebből valami, de igyekszem, törekszem rá.
Mi lehet megőrizni ezeket a kincseket? Mert manapság ez már történelem, a tévézés korszaka is, a rádiózás korszaka is. Milyen hordozókon érdemes tárolni, mert a digitális világban könnyebben eltűnnek a felvételek, mint annak idején a hangszallagról vagy kazettáról. De milyen módszert alkalmazol?
Hát én valamit a levegőbe mentettem el, de mindig attól tartok, hogy egyszer mi lesz, hogyha megszűnik a közösség oldal. Mi lesz ez a sok anyaggal? Nem tudom, valaki adjon egy jó tippet.
Pedig ez is benne van a pakliba, hogy egyszer csak úgy pikpak eltűnik minden.
Így van, és ettől félek. Ez aggaszt engemet, hogy amik a közösség oldalak le vannak mentve, azok egyszer csak eltűnnek. Gondolom, hogy te is így vagy ezzel a témával.
Igen, nálunk is elég probléma, hogy tároljuk a hangfelvételeket. A régi szalagos felvételeket most digitalizáljuk, de a szalagot megőrizzük. Amióta digitálisan sugároz a rádió, hát nagyon kevés felvétel van megmaradva, mert ki, és mikor, és hova ment, se tudod. Ez örökös probléma szerintem minden szerkesztőségben. A bakancslistádon mi van még, amit azt mondod, hogy jó lenne, hogyha azt össze tudnád hozni?
Hát van ez a városunk Székelyudvara, ez a második kötete a helytörténeti kiadványnak. Nagyon számra is izgalmas összeszerkeszteni. Remélem augusztusban nyomdába kerül, és az olvasó is a kezébe veheti. Én nem tudom, mit tartogat még a jövő. De mindig találok én munkát magamnak.
Kirándulásokban gondolkodol-e, vagy inkább ilyen kézzel fogható projektekben gondolkodol? Tehát, hogy legyen belőle könyv, legyen belőle film?
Filmeknél nem említettem, van egy nagyon szép dokumentumfilmünk, amit Fazaka Szabolcsal készítettünk közösen, 1956-ról szól, és a Vasszékely címe. 5 széke embernek a története, akik megjárták a börtönök zúgát, sajnos húlnak ki ők is már az időrostáján, a főszereplők. Már filmben nem gondolkodom. Könyvben még esetleg igen. Nagy turákat nem tervezek, hanem élem a mindennapjaimat, és amit hoz a jövő, a jó Isten, amit ad, azt elfogadom.
Önök a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyirádió.ro címen.
A fiúkkal milyen a kapcsolatod?
Nagyon jó a kapcsolatom, mind a két fiammal, úgyhogy teljes harmónia, mondhatnám.
Ők nem mondják, hogy ideje volna egy kicsit pihenni is, és nem 1000 fokon égni?
Ők is ilyenek. Fiúk is ugyanilyenek. Az egyik az optika terén, a másik a konyhába, ugyanezt csinálják. Vannak vitáink, de hát az természetes családban meg kell beszélni dolgokat. Kicsi fiammal, Hunorra minden nap megbeszéljük majdnem, hogy mit főz, mit csinál, mit készít. Van, amikor kikéri a véleményet, van, amikor azt mondja, hogy ne szólj bele, mert te ez nem értesz. Én akkor nem szólok bele.
Ha az ember ennyi mindennel foglalkozott, a politika az megkörnyékezette? Vagy téged érdekele a politika?
A politika érdekelt egy időben. 92-ben önkormányzati képviselő voltam az RMDS színeibe, majd azt követően a Magyar Polgári Párt színeibe. Megismertem a politikát, nem mondom, hogy megcsörmölöttem, csak kiábrándultam belőle, hittem benne, hogy valamit lehet tenni. Valóban lehet tenni a városért, építeni, szépíteni a várost, de csak úgy, ha egyfelé húz a szekér. Ha többfelé húzzák a szekeret, akkor az nem működik. Én kiszálltam belőle teljesen, most már a szekértáborok nem érdekelnek, figyelem azért, nem mondom, hogy nem figyelem, hogy mit tesznek a választott emberek a városért, odafigyelek, és ha valamit nem jól csinálnak, akkor be is szólok. Nem tetszik, mert azt az embert, akinek véleménye van, nem szereti a politikus egyáltalán, de én el szoktam mondani a véleményet, nekem van véleményem. Megjárt lépcsők azok, hogy arra jogosítanak fel, hogy elmondjam a véleményemet. Ugye az évek tapasztalata bennem él, megéltem a rosszot is, a jót is belőle, úgyhogy én már csak a város javát akarom.
Miben reménykedsz? Eljön ez az idő, amikor az elvárásainak megfelelően alakulnak a dolgok?
Nem tudom, jó kérdés. Jó lenne eljönni az idő, mindenki jól érezni magát abban a városban, azon a településen, ahol él, hogy szeresse azt a települést, felnézzen rá, tegyen érte önzetlenül, ne csak a pénzért, és a pénznek ne lenni nagy hatalma. Igen nagy a pénzhatalma, igen uralkodik még az embereken.
Te sikeres embernek tartod magad?
Én sikeres embernek tartom magamat. Azt csináltam életemben, amit szerettem. Aki azt csinálja, hát annál nagy boldogság nem kell. Míg amit szeretsz, azt csinálod. Mindenki arra vágyik, hogy azt csinálja, amit szeret. Én azt csináltam. Nem is sikeresnek, de boldog embernek érzem magam.
Most is azt csinálod, amit szeretnél.
Így van, délután van egy... felkérésem, menjek városbemutatóra, lesz egy vén diák találkozó is, ott fogom bemutatni az épületeket, a régi embereket, akik előttünk jártak, akik tettek ezért a városét, és ők adták a város mai patináját, és én szeretem ezt a város nagyon.
Gyermek, mi most is vagy, lerohantak az évek, az idő elhagy, bámuló szemmel, újra nyíló szívvel játsz minden át, mit az élet kínált neked. Felnőtt lettél, azt hiszed, hiszen most is játszol, s komolyan veszed, pedig a rejtély, mit soha meg nem lehetél, még most is vár, ahogy megjöttél, s indultál. Azt mondom, játszunk tovább, újra álmodjunk hát, mint a felnőtt gyermekek. Még mindig tiszta a szív, és a valami hív, kell, hogy újra ott legyek. Azt hiszem, mert őszajú lettél, öregebb szíved, pedig most érzed, gyermek lett a lelked, és szállnál még, ahol még szebb az ég neked. Azt mondom, játszunk tovább, újra álmodjunk hát, mint a felnőtt gyermekek. Még mindig tiszta a szív, és a valami hív, kell, hogy újra ott legyek. A valami hív, kell, hogy újra ott legyek. Játszunk tovább, újra álmodjunk hát, mint a felnőtt gyermekek. Még mindig tiszta az ív, és a valami yeah.
Kedves hallgatóink, műsoridőnk a vége felé közeledik. Ma Székelyudvarhelyről jelentkeztünk Balázs Árpád író, újságíró, a Jelen krónikásának vendégei voltunk. Egy tartalmas életpálya fontosabb állomásairól beszélgettünk. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon és a Facebookon hallgathatják újra. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, maradjanak továbbra is ezeken a hullámhosszokon, a viszonthallásra.
Kincset gyűjtve,